olvasott szakaszból szeretnék kiemelni pár verset ez lenne a mai Isten tiszteletünk középpontjában. Tanítványai megkérdezték Jézus látván a születés óta vakembert, Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Eddig a felolvasott szakasz foglaljuk el helyünket. Olvastam egyszer egy nagyon jó regényt, sőt többször is elolvastam, mert nekem megvan az a kiváló tulajdonságom, hogy egy-két éven belül tökéletesen el tudok felejteni bármit. Így mindig újként olvasok könyveket újra, hát most, hogy ez jó-e vagy nem, arról most ne beszéljünk. De többször is olvastam egy regényt, ami így kezdődött, ezt viszont nem felejtettem el. Mindenki emlékszik arra, hogy mit csinált 1963. november 22-én. A Kennedy gyilkosság időpontja ez. Mindenki emlékszik arra, hogy ez, hogy ekkor mit csinált. Hát nyilvánvaló az, aki élt. Én mondjuk nem emlékszem. Hogy miért is engedte meg magának az író ezt a direktséget és ezt a ennyire konkrét fogalmazást, mert úgy gondolja, hogy ez egy olyan horderejű esemény volt, ami az egész világot alapjaiban változtatta meg, és az ilyen eseményekre az ember általában emlékszik. Hát gyorsan tettem is egy próbát szüleimmel, és megkérdeztem őket, hogy na ők vajon emlékeznek-e? Hát anyukám nem nagyon emlékezett, apukám meg tudta mondani, emlékezett a hírekre is, bár róla tudni kell, hogy neki meg nem átlagos a memóriája. Szóval van ebbe valami, ebbe a mondatba. Lehet, hogy itt az itt lévő idősebbek is, akik már éltek ekkor, úgy emlékeznek erre az eseményre, be tudják lőni. Hiszen a világot változtatta meg. Hát ez így van, hogy az ilyen eseményekre emlékszünk, és ezek úgy belénk ivódnak, akkor most tegyünk egy próbát. Emlékszünk-e arra, hogy mit csináltunk 2010. március 30-án? 2010. március 30-án. Nyugodtan lehet egy kicsit gondolkozni, bár hogyha magamat veszem például, valószínűleg senki nem fog emlékezni erre, hogy mi is volt, pedig ugye ez nem volt olyan régen. Ami miatt érdekes ez a dátum, az az, hogy világra szóló esemény történt. Világra szóló esemény. Méghozzá nem is olyan távoli Genf alatt, a Földben, azban a bizonyos CERN központban, ahol a világ legnagyobb részecske gyorsítója van, egy több 10 kilométeres sugarú kört kell elképzelni, a Föld alá beépítve, biztos van, aki hallott erről, sőt átlóg még a francia oldalra is, és évek óta kísérleteznek itt a világ legkiválóbb fizikusai, és 2010. március 30-án sikerült megfigyelni, dokumentálni a világ legnagyobb energiájú ütközését. Ezt ebben a kör alakú részecske gyorsítóban hozták létre. A világ legnagyobb energiájú ütközését. Hát, hogy miért fontos ez? Aztán többet nem fogok erről beszélni, mert még végül úgy tűnne, hogy annyira baromira értek ez a dologhoz, egyáltalán nem. Bár becsülettel elolvastam erről, amit lehetett, de a háromnegyedét nem értettem. De ami olyan egyértelmű, azt elmondom. Az ütközések során rögzített adatokból új tudást meríthetünk, mondják a tudósok, az anyag legmélyebb szerkezetéről, így az univerzum születéséről, fejlődéséről. Egy nagyon régi és komoly kutatás eredményeket talán beírni. Persze még hónapokig fogják elemezni magát az eseményt és az ütközés dokumentációit, mert ezt nem úgy kell elképzelni, hogy távcsővel ülnek a tudósok, és akkor megnézik messziről az ütközést. Ezt szuper számítógépek rögzítik, és hónapokig tart az adatok kielemzése. Szóval állítólag megváltozott minden, amit mi eddig fizikáról, világról, világegyetemről tudunk, vagy tudhattunk. Hát úgy gondolom, hogy azért ez egy elég emlékezetes időpont kellene, hogy legyen. Ugyanakkor nem csodálkozok azon, hogy velem együtt a többség azt mondja, hogy fogalma sincs, mit csinált 2010. március 30-án. Mert nekem sem volt. Nem nagyon emlékszünk rá. Tisztelet a kivételnek természetesen, hogyha vannak olyan elvakultak, akik a részecske gyorsítással fekszenek és kelnek, lehet, hogy ők erre emlékeznek. Nos, én nem emlékeztem. Miért? Ha tényleg egy ilyen világra szóló esemény történt, hát, és valahol arra jöttem rá azért, mert hát könyörülöm, hol érint ez engem? Hát nem? Most nagyon egyszerűen megfogalmaz, mi közöm van nekem ehhez? Valahol a föld alatt történt valami, amire elvakult tudósok régóta várnak. Na most hol érint ez engem? Hát csípőből válaszolom, és válaszoljuk talán sokan sehol. Ugye milyen hatással lesz ez én kicsi életemre nézve, csípőből válaszoljuk, semmilyen hatással nem lesz. Már majd maximum kiderül, hogy nem 4 milliárd éves, hanem 10 milliárd éves a föld. Na és? Hol érint ez engem? És ez volt az a kérdés, ami elindította a gondolataimat és a fantáziámat. Hol érint engem, nem csak ez, hol érintenek engem a világban történt események, dolgok, hol érintenek engem akár csak a szomszédommal történt események, hatnak-e rám, lesz-e valami befolyása akár a szomszédom szomnyaktörésének az én életemre, pedig van egy régi igazság, akár lehet bölcsességnek is nevezni, ami így hangzik, hogy minden mindennel összefügg. Minden mindennel összefügg. Talán sokan hallották, a 60-as évek elején fogalmazta meg egy meteorológus tudós az úgynevezett pillangó effektust, ami ugye úgy szólt, hogyha esetleg Brazíliában meglengeti a szárnyait a pillangó, az események elkezdenek ennek kapcsán egymásra rakódni, és kialakulhat akár egy tornádó is, vagy nem tudom micsoda, Észak-Amerikában. És gyakorlatilag tudományosan elfogadható. Mert az események egymásra rakódása, legyen az a legkisebb dolog, ami kivált, szinte alig látható változást. De jönnek az újabb változások, jönnek az újabb események, ezek egymásra rakódva végül is egy óriási változást idézhetnek elő. Pedig csak a kezdetben egy ilyen icike-picike valami történt. Csak egy pillangó szárny terzítés. Hogyha igaz az, hogy minden mindennel összefügg, márpedig az ókor óta tudósok, fizikusok mondják, hogy ez így van, akkor igaz kell, hogy legyen az, hogy minden szó, minden tett kihat a következőkre. Minden szavunk, minden tettünk, minden gondolatunk hat, és befolyásol, és változtat a legkisebb, a legtitkosabb, a legelrejtettebb gondolatunk is. Ha más nem, bennünket valahol változtat. Mindnyájan láttunk már ilyet, egy kavics, egy aprócska kavics, amit beledobunk a vízbe. Milyen sokáig tudja fodrossá tenni a vizet körösen. Milyen messzire elhat annak a pici kavicsnak az energiája. Hát ugyanígy az élet körforgásában történt események mennyire befolyásolják az utánuk jövő eseményeket. Na most lehet, hogy ez már egy kicsit nagyon elvontnak hangzik, és valakik fölteszik a kérdést, hogy na most ez hol érint engem? Na mi közöm nekem mindehez? Hát gondoljunk csak bele, hogy milyen népszerű dolog szidni a mai fiatalokat, nem? Milyen végtelenül népszerű és egyszerű dolog szidni a mostani korosztályt, a mostani fiatalokat. Ahó, ha mindez igaz, már pedig azt hiszem igaz, akkor lehet, hogy éppen azok, akik itt ülünk, mi, Mi vagyunk azok, akik determináltuk a mi fiainkat, a mi unokáinkat arra, hogy ilyenekké váljanak. Lehet, hogy éppen a mi aprócska, titkos kis gondolataink és tetteink következményeként vált ilyenné a mai fiatalság. Persze nyilván jelenlévők mindig kivételek, de talán nem. Talán azért érezzük, hogy ha csak megnézzük a saját családunkat, hanem minden úgy alakult, ahogy mi azt elterveztük benne. A gyermekeink élete, az unokáink élete, minden úgy megy. Olyan egyszerű bántani őket és hibáztatni a mai fiatalokat, hogy milyen értékvesztettek, hogy nincsenek erkölcseik. És itt van a kijózanító törvény, hogy minden mindennel összefügg, hogy minden hat a következőkre. A mi gondolataink, a mi tetteink, a mi példánk, amit éltünk eléjük, azok formálták. Persze meg a tévé, igen, tudjuk, meg a nem tudom micsoda, de... És itt érint bennünket ez a gondolat. Itt találkozik ez a gondolat velünk. A világ törvények szerint halad, kőkemény, nálunk sokkal szilárdabb törvények szerint, amiken mi változtatni nem fogunk tudni, és innen alulról nézve bizony úgy tűnik, hogy semmi beleszólásunk nincsen ebbe. Kiszolgáltatva érdekélünk. Éppen ezért hárít az ember ilyen elképesztő mértékben, ahogy a ma embere hárít. Mi közön van nekem ahhoz, hogy Pekingben fekete az ég? Nem az esőfelhőktől, hanem a koromtól. Miközben van nekem ahhoz, hogy a mexikói öbölben több mint egy hónapja ömlik az olaj a tengerbe? Nincs hozzá közöm. Nem én okoztam, nem én fogom elszenvedni. Vagy miközben ahhoz, hogy árvíz van Borsodba, nem itt van, hál' Istennek, nem érint engem. És az ember utólag rájön, hogy nem ilyen egyszerű az élet. Hogy azok a farkas törvények, amik uralkodnak, azok a fizikai, biológiai törvények, azok hatni fognak és utolérnek bennünket is. Mi közünk a mexikói öbölhöz. Tudjuk, hogy a Golf áramlat onnan indul, ami hűti-fűti Európát, a milyen éghajlatot biztosít, senki nem tudja még milyen hatással lesz esetleg ez a több millió liter olaj a Golf áramlatra. Lehet, hogy rövidesen megtapasztaljuk, hogy mi közünk van hozzá. Minden hat mindenre. Minden összefügg mindennel. És az ember összeroskad és összeroppan ennek az igazságnak a súlya alatt. Te jó ég! Hát akkor inkább zárjanak be egy gumiszobába, inkább kössenek le, hogy ne kelljen semmit csinálnom, töröljék az agyamat, formatálják le, ne legyenek gondolataim, akkor talán nem ártok. Hát, hogy ez a megoldás, azt talán kétségbe vonhatjuk. Felolvasott történetünk egy hihetetlen fontos momentum az Isten és ember kapcsolatában. Hihetetlen fontos momentum, amikor arról gondolkozunk, hogy mi közünk nekünk az Istenhez, és mi köze az Istennek a mi aprócska kis porcelán valóságunkhoz. A tanítványok, mint minden ember ott legbelül, tökéletesen érzik ezt a determináltságot. Tökéletesen értik azt, hogy minden mindennel összefügg, mint ahogy a lelkedményén te is tökéletesen érzed ezt, és tudod. Annyival voltak előrébb, hogy ők már megtanulták, hogy most nagyon egyszerűen fogalmazva Jézustól bármilyen elnézést, hülyeséget meg lehet kérdezni, mert ő tényleg egy olyan mester, egy olyan tanító, aki nem fog elhajtani ezért. És éppen ezért ők kibudjan belőlük, meglátva azt a születése óta vakembert, kibudjan belőlük, hogy na most akkor, Uram, fejtsük csak vissza azt a gombolyagot, hadd értsük meg mi, hogy minek a következtében lesz ez az ember ilyen nyomorult, mint amilyen. Annyira emberi és annyira ősi ez a vágya az embernek, hogy megértsük azt, hogy ezek a folyamatok, amik történnek, amik hatnak ránk, vagy éppen azt gondoljuk, hogy egyáltalán nem hatnak ránk, aztán közben igen. Hol indultak el? Kinek a hibájából? Mi közön van nekem ehhez? És fölteszik a kérdést, Uram, ki vétkezett? Ez a vakember, vagy pedig ennek a szülei, hogy ő vak lett? Ki vétkezett? Hogy jutott ilyen nyomorult állapotba? Annyira izgalmas kérdés, annyira szeretnénk megérteni. annyira érdekel bennünket, hogy talán tanulhassunk a szülők vagy az ő hibájából, hogy bennünk ez ne fordulhasson elő, hogy nekünk ne szülessen vakgyerekünk, hogy nem is tudom, hogy kéne folytatni. Az ember egy ilyen lény, érteni akarja az okokat és az összefüggéseket, mert tökéletesen érzi, érzed te is, érzem én is, hogy innen alulról nézve ki vagyunk szolgáltatva ezeknek az összefüggéseknek, ezeknek az okokozati következményeknek. Ki vétkezett? De jó kérdés. Mennyire érdekel ez bennünket is? Érdekel? Nagyon fontos, hogy érdekeljen. Nagyon fontos, hogy ne engedjünk semmilyen eseményt és történést elmenni úgy mellettünk, hogy nem gondolkozunk el ilyeneken, hogy nem akarjuk megérteni, hogy nem akarunk visszamenni a gyökerekig. Mert az az ember, aki ezt megteszi, az fog oda eljutni, amiről Jézus beszél. Mert valami egészen fantasztikus és csodálatos dimenziót nyit meg Jézus a válaszával. Egy teljesen más, tehát egy annyira nem emberi oldalt hoz be, amire alig lehet szavakat találni. Ki vétkezett? Kérdezik a tanítványok. Ki vétkezett? Mondd meg nekünk egyértelműen, hogy tudjuk, hogy értsük. És Jézus azt mondja, hogy nézzétek. Emberileg szerintetek az a helyzet, ez a helyzet, hogy valaki vétkezett valamikor, és valahol igazatok van, mert a tapasztalatotok, a hitetek szerint ennek így kell most lennie. Mert valahol érzitek, hogy minden mindennel összefügg. Valahol érzitek, hogy következménye van a tetteinknek, hogy nem lehet megúszni. Igazatok van, fontos kérdést tettetek most fel. De én most behozok nektek egy olyan dimenziót, amire eddig ti nem ismertetek gondolni. Én most behozom nektek azt a többet, ami több alapján van értelme egyáltalán nekünk így gürizni és gürcölni ezen a földön. Én most behozom nektek azt, amit onnan alulról, ahol mi vagyunk, ahol ti vagytok, nem lehet látni sokszor. Behozom azt az isteni dimenziót, és megmutatom nektek. Nem azért vak, mert ő vétkezett vagy a szüleje, hanem azért, hogy az Isten tettei nyilvánvalóvá legyenek rajta. Ez egy nagyon-nagyon kényes különbségtétel. Annyira halvány és annyira finom, nagyon nehéz megérteni. De próbáljuk meg, mert nagyon fontos. Mert emberileg nézve igazuk van a tanítványoknak. Emberileg nézve, mivel mindennek valamilyen oka van, ezt szoktuk meg, ezt tapasztaljuk, ezt éljük, ettől szenvedünk, jogos a kérdésük. Jézus azonban azt mondja, hogy onnan föntről nézve, ahonnan az Isten tekint rátok. De értsétek meg, hogy ott nincsenek a válaszok ilyen törvények alá szorítva, mint ott lenne, ahol ti vagytok. Az Istentől nézve, ez egy teljesen tiszta és nyilvánvaló helyzet. Az Isten szeméből nézve, nincsen ok és okozat. Az Isten szeméből nézve, itt csak egy lehetőség van a csodára. Mennyire más, és mennyire új gondolat ez. Mennyire nehezen lehet ezt megérteni nekünk, akik be vagyunk szorítva az ok-okozati törvények közé. Mennyire nehéz ezt nekünk elfogadni, akik érteni akarjuk a világot, vissza akarjuk fejteni a gombolyagot egyszerűen, mert ilyen lények vagyunk, mi emberek, ezek vagyunk. Mennyire nehéz elfogadni ezt az isteni dimenziót és az isteni szemszöget. Pedig egy óriási ajándéka van ennek. Egy óriási üzenete van ennek. Olyan üzenete, amihez fogható nincs ebben a világegyetemben. Mert ez akkor azt jelenti, hogy az Isten szeméből nézve a te kicsi életed is, az én kicsi életem, az nem elveszett élet. Az Isten szeméből nézve a te kicsi életed, egy olyan élet, amin bármikor lehet változtatni. Bármikor. Az Isten szeméből nézve és az ő szemszögéből nézve a mi kis életünk nem egy determinált élet a rosszra, a bajra, a kiszolgáltatottságra, hanem egy élet, ami magába hordozza minden percben és minden másodpercben a megújulás lehetőségét. Nem tudom, érezzük ezt az óriási különbséget, ami az emberi és az isteni nézőpont között van? Olyan nehéz szavakkal ezt elkapni. Mi nézünk valamit, és jönnek a reflexek, és a megszokások, és a tapasztalatok, és látunk egy emberi roncsot, akit már nem lehet segíteni, látunk egy népet, egy nemzetet, ami mélyen van, ami emberileg nézve nincs megoldás, és az Úr Jézus azt mondja, hogy van egy olyan szemszög, ahol ezek a törvények, amiket ti törvénynek hisztek, semmit nem érnek. Ahol nincsen lejátszott meccs. Erről szól. Erről szól ennek a nyomorult vakembernek az élete. Erről szól a te életed, és erről szól az én életem. Arról, hogy mindig lehet kitörni. Onnan, ahonnan az Isten néz téged, onnan mindig ezt látja. És te eldöntheted, hogy mit akarsz látni. Amikor a saját életedet vizsgálod, amikor a néped életét vizsgálod, családodét, vagy amikor éppen azon gondolkozol, hogy mi közön nekem az ömlő olajhoz, eldöntheted, hogyan akarod szemlélni a világot. Ebből az szűkös, földhöz ragadt szemszögből, vagy pedig fölül emelkedsz, mert megvan rá a lehetőséged és a képességed oda, ahol az Isten van. Oda, ahol mindig lehet kitörni. Oda, ahol már nem igazak ezek a földi, fizikai törvények, hogy minden mindennel összefügg. És testvérek, másról sem szól az emberi történelem, mint ennek a két dimenziónak az összecsapásáról és összeütközéséről. Mert ahol nagy dolgok történtek ebben a világban, ott mindig voltak olyanok, akik mertek innen fölülről ránézni, és mertek lehetőségeket látni ott, ahol senki más nem látott, ahol más nem láttak, csak halált. Az emberi történelem erről szól, sok mindenről szól, de erről mindenképpen. Ez a két dimenzió ütközik. És az ember lavírozik. És most ezen a vasárnap délelőttön egyszerű kis lovasberényi polgárok számára, mint amilyenek mi vagyunk, mint akik lehet, hogy nem is emlékeznek, hogy mit csináltak március 30-án. Ilyen kis egyszerű berényi polgárok számára most megnyílik egy másik világ, mert erről van szó. És beléphetünk oda. És ennek a másik világnak lehetünk a polgárai. Megnyílik egy másik világ, ahonnan sokkal többet láthatunk, mint innen lentről. Nem marad vak ez az ember. Hadd fejezem be ezzel. Nem marad vak. Nem marad vak, mert ott, ahol belép és betör ebbe a nyomorult kis szűkös emberi dimenzióba, az isteni látás, ott egyszerűen nem maradnak változatlanul az emberek. Ez egy igazság, ezt ki kell mondani. Ott nem maradnak vakon az emberek, ez kizárt, ez képtelenség. Ott nem maradnak betegen az emberek, lehetetlenség. És Isten ezt a dimenziót nyitotta ott meg, ennek a szerencsétlen embernek a számára és a tanítványok számára. És megérthette ez az ember, érdemes tovább olvasni, csodaszép a történet, nagyon szép. Érdemes tovább olvasni, hogy mi is történik a folytatásban. Mit értett meg ez az ember is ebből az egészből? Nagyon érdekes. De egy tény, nem maradt változatlan. Ezért függ össze minden mindennel. Mert ha te életed nem marad változatlan az Isten jelenlétében, akkor nem marad változatlan se a gyermeket, se az unokát, se a feleséget, se a szomszédot, se senki élete, aki veled kapcsolatba kerül. És így hat minden mindenre. Csak éppen most már az Isten szemszögéből nézve. Minél többen éljük át ezt az ősi törvényt, így legyen. Amen. A 165. ének negyedik versével válaszoljunk. 165. ének negyedik versével. által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó, áldott lelked.